Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.
Ma, május 10-én ünnepeljük a Madarak és Fák napját. Története több mint 100 évre nyúlik vissza. Célja pedig, hogy felhívja a társadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő élővilágra és a természetvédelem fontosságára. Kellemes vasárnapot kívánok! Ernst Tarackközi Kinga vagyok. Nagyon fontos, hogy megismerjük, tiszteljük és óvjuk a minket körülvevő természetet. A mai napon pedig különösen fontos szerepet kapnak a madarak és a fák. De mikor és hogyan jött létre ez a több mint 100 éves hagyomány? Milyen célja volt a kezdetekkor és milyen szerepe van ma? Sarlós Dávid, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület természetvédelmi munkatársa beszélt mindenről.
1902-ig nyúlik vissza a története, amikor Csernel István ornitológus először Kőszegen megtartotta ezt a napot. Ez a Párizsi Madárvédelmi Egyezménynek a következménye volt, ugye ezt is ebben az évben alapították. Később 4 évre rá Hermann Otto közreműködésével 1906-ban miniszteri rendeletbe foglalták, és onnantól az iskolákban is bevezették.
Több mint 100 éves akkor tehát a múltja. Akkor kicsit más miatt hozták létre. Nyilván a fő cél az az, hogy a madarakat és a fákat óvjuk, védjük. Mi a célja most?
100 év azért más volt még a koncepció, mondjuk így a felfogás. Ugye ott nagyon mezőgazdaság központú volt. Azért most már javarészt másképp gondoljuk ezeket a dolgokat, vagy másképp tudjuk. Sőt, most már azért sok kutatás is van, ami alapján bizonyosan állíthatjuk, hogy nagyon sok madár hasznos több szempontból. Most már alapvetően általában a természetvédelméről, az állatvédelméről, a fák fontosságáról szól. Ugye alapvetően nagyon sok haszna van a madaraknak, de például megemlíthetjük az énekes madarakról beszélünk, a kártevők, a hernyóknak a pusztítását, a beporzás, kevesen tudják, az is fontos, nyilván itt a hazánkban kevésbé, de mondjuk a trópusokon a madarak az egyik fő beporzók, a fáknak is ugye szén-dioxid megkötés, oxigéntermelés, tehát most a teljesen más, illetve még ami egy fontos szempont, hogy a lakosság, főleg az ifjúságnak a szemléletformálására szeretnénk ezt kiélezni, és egy olyan 2010-es évek elétől, ha nem tévedek, Madarak és Fák napján országos verseny, ami pont általános iskola felsősöknek szól. A természet védelméről kérdezzük őket, a Magyar Madártani és Természet Egyesület szervezi, általában az évfajaira koncentrálunk, de madarak és fákról kell nekik, főleg növényekről, a tudásukról számot adni.
Az, hogy védjük a természetet, mennyire fontosak a fák és a madarak, az már úgy beleivódott az emberbe és a gyerekekbe. Ez mennyire igaz? Kell még súlykolni az emberekbe, vagy inkább mélyíteni kell ezt a tudást, hogy jobban átlássuk ezt a helyzetet és a természet működését?
Azt gondolom, hogy is, tehát hogy mindig fontos hangsúlyozni, mert nem mindenki védi automatikusan őket. Azt szoktam mondani, hogy nem kell mindenkinek ornitológusnak lennie, nem kell mindenkinek biológusnak lennie, de ha gyerekkorban erről hallanak, hogy ez fontos, és csak az úton sétálva nem tapossa el a bogarat, vagy a csigára nem lép rá direkt, akkor már nyertünk, tehát akkor már megérte a kezdeményezés. Illetve nyilván, aki egy későbbi életszakasz, mondjuk egy egyetem alatt ilyen irányba indul, ott meg fontos mélyíteni is ezt, hogy megértse, hogy a folyamatokat, az hogy mi miért van, tehát hogy mind a két részre azt gondolom, hogy hangsúlyt kell fektetni.
Az Egyesület pedig hangsúlyt is fektet, hiszen több programjuk is van, nem csak a május 10-ével kapcsolatban, hanem egész évben ugye vannak különböző programjaik, eseményeik, amik felhívják erre a figyelmet.
Így van, próbál az Egyesület mindenféle ilyen alkalmat megragadni ennek kapcsán. A napokban pont most indul a Fülemülék éjszakája programunk, egész országos szinten lefedjük a megyéket, próbálunk mindenhol szervezni a madárnéző túrákat, kicsit beszélünk a madarakról, meghallgatjuk a fülemülét, néha még madárgyűrűzést is tartunk, akkor ugye a Madarak és Fák napja, ősszel európai madár megfigyelő napok, Tatai Vadlúd sokadalom, tehát sok ilyen programunk van.
hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz, a gyerekekhez, és az idősebbekhez is, akár a szülőkhöz ezeket a programokat, vagy a madarak és a fák védelmét? Azt tudom, hogy például sok óvodában, meg iskolában kimennek a gyerekek, és megfogják a madarakat, amelyeket meg lehet, meghallgatják az éneket. Ez a kulcs, hogy fizikailag is közelebb hozzuk őket?
Szerintem mindenképp, igen. Tehát lehet elméletbe is beszélni róla, egy előadást tartani, az is jó. Ha mondjuk képeket kivetítünk hozzá, még jobb. De a legjobb, hogyha ők kijönnek hozzánk ezekre a programokra. Szerintem a legjobb, például bemutatom a madárgyűrűzés, amikor megfogjuk a madarat, oda visszük egy méterre, mesélünk, megnézhetik esetleg, egy ujja finoma, ha nincsenek sokan, hozzáérhetnek a madárhoz. Szerintem ez egy olyan életre szóló élmény lehet a gyerekeknek, főleg, nyilván felnőtteknek, kisgyerekeknek még inkább, hogy akkor elgondolkodik, hogy hát ez milyen jó, és ezt tényleg ne bántsuk.
A beszélgetésben már említett Fülemülék éjszakája programsorozat április végén indult, és májusban is országszerte várja a természetkedvelőket egy különleges élményre. Az esti séták során szakvezetők segítségével van lehetőség megismerni a Fülemülék hangját, élőhelyét és a madárvilág rejtett szépségeit. Gárdonyi Eszter a Győr-Szent Iváni programon járt.
Először jöttek ki a programra?
Igen, igen.
Mire számítanak?
Jöttünk meghallgatni, mert valami újdonságot biztos mondanak, és mivel itt lakunk közelben, azért hasznosnak találtuk.
Hogy áll a picór az erdőhöz, vagy egyáltalán a természethez? Ön mit tapasztal?
Hát, hogy minden érdekli, szóval ő szívesen jön ilyen programokra.
Mennyire fontos, hogy a gyerekek a természet közelségében legyenek?
Ez mindig fontos, tehát nem csak a mai nap, hanem úgy általánosságban, hogy azért megismerjék ők is a környezetünket, tehát ne csak így a város közepén nőjenek fel, hanem a természet közelében.
Szereted a madarakat?
Igen.
Megismered a madárhangokat, vagy egyet-kettőt közülük?
Egyet-kettőt.
Mi az, amit kellene tudnunk a hétköznapunkban ezekről a madarakról?
Ugye a madarak világában két dolog lehetséges. Vagy a külsejükkel, a tollazatukkal tűnnek ki, vagy a hangjukkal.
Antoni Gyula, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi csoportjának munkatársa, a Győr-Szent Iváni Madárbarát kör alapítója.
Fülemül esetében ez a hang úgy tartja a magyar és az európai vélemény is, hogy az egyik legszebb hangú madár. Akár 4 oktávot is ki tud énekelni a hangjával, 2 is tud egyszerre énekelni, nagyon változatos, erős, aki egyszer meghallja a hangját, az könnyen megjegyzi. Tehát nem lehet összekeverni más madárhangokkal. Nyilván ez a szép madár hang megiklette az irodalmat, a művészeteket, például a magyar népi elnevezése a csalogány, ugye Blaha Lujzát emlegették a nemzet csalogányának, ebből is ki lehet szűrni, hogy nem egy akármilyen hangú madárról van szó.
Egyébként mi jellemzi külső jegyekben a fülemülét?
Egy ilyen teljesen közönséges, fekete rigó nagyságú madár, hát a vöröses barna, a hasai része kicsit világosabb színű, semmi föltűnő nincsen benne, sűrű bokrokba rejtőzködik, ritkán kerül szem elé, de a hangja az annál inkább. Egy vonuló madár van szó, tehát nem állandó madár, ilyenkor érkezik meg április közepén Magyarországra. Egész Európába elterjedt. Magyarországon az állománya stabilnak mondható, hogy nagyjából egy olyan 380-450 ezer példány költ. Védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. Elsőnek jönnek meg a hímek, mert mindjárt meg is kezdik az éneklést. Ezek ilyen regírtartó madarak, tehát ilyen teritoriális madár. Tehát elfoglal egy területet, és akkor azt a fajta társaival szemben védi, többek között az énekkel is. Na most, amit még az énekre tudni kell, hogy ez egy nászének. Biztatja a párját, hogy rakja a fészket, üljön a tojásokon, és ezért nagyon szépen énekel. A fülemülék egymástól is tanulnak énekelni.
Itt most szépen gyűlik a tömeg, mire számíthatnak, akik csatlakoznak ehhez a programhoz?
Ugye a Madártan Egyesület szervezésében rendezik ezt a fülemülék éjszakáját, ez már hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Általában az emberek azért jönnek ki, hogy egy kicsit kikerüljenek a természetbe, részt vegyenek, megismerjék a madárhangokat. Mi ebbe segítünk, megismerni a természetet, a madárhangba bemutatjuk a különböző élőhelyeket, különböző növényeket, fákat. Egy kicsit beszélgetünk a madártanló természetvédelemről. Nagyon sok gyerek szokott ebben részt venni. Ugye a fülemüle annyira énekel, olyan heves lázba van a nász időszakban, hogy még éjjel se hagyja abba. Tehát hajlamos este későig énekeli, vagy már korán reggeltől kezdi.
Jó eséllyel hallhatnak majd fülemüle dal?
Most a program során tartunk egy kis beszédet a fülemüléről, a madár Marton Egyesület bemutatása, majd ismertetjük a programot, besétálunk az erdőbe, tulajdonképpen egy kört teszünk meg az erdőben, meg állva, belehallgatva, jó eséllyel hallunk fülemülét, de más madarakat is, nem csak a fülemüle hallatszik ki, hanem például a fekete rigó, csilcsa füzikének nagyon erős hangja van, vagy barátposzátak, nagyon sok madárhangot meg tudunk ismerni, el tudunk különíteni. Az alapvető madárhangokra lehet szert tenni ismeretekben, hogy fölismerjék a későbbiekben.
Mi tetszett eddig a legjobban?
A madarak.
Madarak?
A lepkék.
Lepkéket is láttatok?
Igen.
Tudták, hogy a madarakat nem szabad kenyérrel etetni? Vagy azt, hogy a cinege miért takarja be a lerakott tojásokat? Sarlós Dáviddal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület természetvédelmi munkatársával ezekről is beszélgettünk a Margit szigeten.
Itt 100 odunk van kihelyezve, ugye ebből is van egy határ, hogy túl sokat sem érdemes kitenni, hiszen vannak territoriális madarak, mint a széncinege, hiába teszek ki 5-szer ennyi odot, egyszerűen nem engedi oda a másikat, hiszen neki kell egy akkora terület, ahonnan annyi táplálékot össze tud gyűjteni, hogy akár a 10-12 fiókát fölnevelje. Mi ezt úgy határoztuk, hogy kb. 100 darab itt a Margit szigeten, ami ugye elfér és észszerű. 2020 elén tettük ki ezeket az odokat, tehát most 6. éve már, és jó a foglalási arány, úgyhogy bele tudunk nézni. Ebben az időszakban, május elején már fiókák vannak, javarész nyilván ez fajfüggő, a csúszkák előbb kezdenek, egy picit a cinegék egy picit később, a seregély még később, de alapvetően fiókás fészkekre számítunk, és akkor ilyenkor be lehet nézni. Egy gyors tévhitet még eloszlatnék, hogy sokszor szokták mondani, hogyha van fióka, és többen vagyunk, nem látnak bele, ki szoktam venni egy pillanatra kéz a megmutatni, és hogy hú, nem hagyja el a szülő, megérzi az ember szagát, ez nincs így a madaraknál. Vannak olyan fajok, akiknek van kifejezetten jó szaglás, de a többségnek nincs, tehát meg lehet fogni a madarat, nem lesz semmi baja, visszarakom, van, hogy meg is gyűrűzzük a fiókát, és amikor rakom vissza az odót, ez az előbb említett hosszú bottal, ugye ez segíti, hogy magasba le tudjuk könnyedén venni, és gyorsan, már jön is a szülőmadár, belemegy az oduba, az őznél ez valós, tehát ott a gidát megsimogatjuk, a szag alapján nem fogja tovább nevelni az anyja, de a madaraknál nincs ilyen, úgyhogy meg lehet nézni, hetente egyszer mondjuk az odukat, túl sűrűn nem ennyi van, a zavarás se jó, de mondjuk heti egyszer, maximum kétszer, ha belenézünk, egy pillanatra visszarakjuk, akkor semmilyen kárt nem okozunk, ellenbe segítjük a költésüket, ilyen mesterségesen kihelyezett odukkal, illetve a kertünkbe kitesszük, azért is jó, mert ahogy említettem, például a cinege is nagyon sok káros hernyót megeszik, tehát a kertben lévő növényeket is segítjük ezzel. Oldalán van az egyes.
Vannak még olyan tévhitek a madarakkal kapcsolatban, amiket el kell oszlatni? Például ugye a galambokat nem etetjük kenyérrel.
Abszolút igen. Nagyon sok mindenről lehetne itt beszélni, de ha már szóba került az etetés, meg az itatás. Például az itatás nagyon hasznos, és nem csak nyáron, hanem télen is. Tehát aki itat, azt tudja javasolni, hogy egész évben itasson, mert kifejezetten hasznos, ha mondjuk nekünk van az erkélyen egy kis cserép alátét, amiben van egy kis víz, és tudnak inni a madarak, tehát hogy ez célszerű egész évben. Illetve az etetésnél még annyi fontos, hogy kenyérre nem szabad őket etetni, se a vízi madarakat, se az énekes madarakat, utóbbiaknál ilyen bélgyulladást okozhat, a vízi madaraknál meg angyalszárny betegséget. Nyilván, ha egyszer jön egy hattyú, és adok neki egy falat kenyeret, azzal nem fog elpusztulni, de ha mondjuk egész télen etetik egész nap heteken át, akkor kialakulhat egy ilyen angyalszárny betegség, hogy lebénul a szárny, és bele is pusztulhat. Tehát etetni is megfelelően lehet, nem kell egyébként, tehát ha nem etetjük is, ugyanennyi madár lesz, lehet etetni, én is etettem. Egyrészt segítem őket, másrészt nekem is jó, hogy láthatom őket az ablakból, hogy esznek, viszont megfelelően, tehát folyamatosan kell etetni, csak a téli időszakban, ilyenkor nem, hadd egyék a hernyókat, az kell a fiókáknak, abban a fehérje, tehát ilyenkor nem kell őket semmire, viszont télen meg csak napraforgó, köles, kendermag, tehát természetes eredetű táplálékkal kell őket etetni.
Ide is értünk a legközelebbi odúhoz.
Ez egy platánfán van egy odunk, ezek B-típusú oduk, ez annyit jelent, hogy van ABCD, különböző méretek, más-más madárfajnak a töltését segíti. Ez a leggyakoribb, ez a B-típus, ez a cinegéknek, verebeknek, csuszkáknak, meg más élőhelyen, közepecsi erdőben, mint légykapóknak van kitalálva. Ebbe fogunk belenézni, és akkor ezzel a bottal megpróbálom leakasztani. Van egy kampó rajta, amivel könnyedén föl le tudjuk venni. Ez az egyes számú odunk. Itt már rögtön látszik az odun, hogy ugye nagyon szét van nyitva a bejáró nyílás, ez nem ilyen gyárilag, ez 32 mm, ezt a Harkály csinálja, és kevesen tudják róla, hogy a Harkály költési időszakban előszeretettel megeszi a más madárnak a tojását, meg a fiókáját. Tehát azért nyitja ki a Harkály a saját testméretére, hogy beférjen, és esetleg egy kis táplálékot találjon be.
Tehát arra számíthatunk, hogy üres lesz.
Én arra számítok, hogy üres lesz, igen. Van egy drót itt az oldalán, ami rögzítjük a tetejét. Ez azért fontos, hogy a ragadozó, egy macska, egy mennyit ne tudja kinyitni, viszont mi ki tudjuk. Kinyitom, hát igen, és sajnos valóban ez üres. Ilyenkor annyit meg szoktunk csinálni az ősszel, ráteszünk egy ilyen harkályvédőt, ezt úgy kell képzelni, egy fém lap, felszögeljük ide, és az pont ugye 32 mm, azt már nem tudja kinyitni, és akkor továbbra is tudják használni az odut a madarak. Elérkeztünk a második odunkhoz, a hagodafán lévő odú, és akkor közben itt ki is tekertem a drótot, ebbe van egy nagy mohafészek, kicsit kibélelve, és eléggé le van taposva. Ez annyit jelent, hogy itt már kirepültek a fiókák. Egyébként idén hamarabb kezdtek költésbe, pedig az időjárás ugye nem volt olyan nagyon kedvező, mert most hidegebb tavasz volt, de mégis kirepültek. Egyébként a madarak költése, ők optimalizálnak a táplálékra, tehát úgy szoktak időzíteni, hogy addigra keljenek ki a fiókák, mire a fő táplálék is elegendő mennyiségben van. Ugye a cinkéknél egyébként a hernyók, illetve a városban nagyon sok például lószúnyogot is esznek. Nagyjából egy héttel előrébb vannak a költések, mit szoktak lenni ilyenkor. Akkor megnézzük, ez egy harkályvédős odú, úgyhogy ezen már ugye föl van szerelve a harkályvédő, ugye nincs is kitágítva a bejárónyílás a harkályok által, akkor azt kinyitjuk, de ebben is volt költés, egy jó nagy fészek van benne, és ebből is valószínűleg kirepültek. Bele szoktam nyúlni, mert a cinege csinál olyat egyébként, amikor leteszi a tojásait, de még nem teljes a fészeke, ugye nagyjából 23 óránként tudnak tojást rakni, tehát naponta egyet, akkor betakarja ezt. Csak azért csinálja, nem azért, hogy ne hűljön ki, hanem azért, hogy a ragadozó esetleg bekukucskák, ha ne lássa, hogy ott van tojás. Mert ez is nagyon érdekes, hogy a tojásokra nem kell egyből neki ráülnie, tehát lerakja mondjuk a cincinke mondjuk 10 tojást, és majd egy hétig nem kotlik rajta, semmi baj nincs. Amikor elkezd kotlani, tehát a test melegét átadni, elindul az embriófejlődés, utána már nem tudja ott hagyni 2-3 óránál többet, de eleinte ott tudja.
Mi az, amivel mi civilek a legtöbbet segíthetünk a madaraknak? Mi az, amire figyeljünk mondjuk ebben az időszakban?
Mindenképp a madárvédelem, tehát hogy próbáljuk az természetes élőhelyeiken őket idézőjelbe békén hagyni, tehát nekik nyilván ez egy nagyon fontos, bár a városi madarak azért alkalmazkodtak már, de például vannak olyan fők, akik kifejezetten rosszul viselik az ember közelségét. Ebben az időszakban például, hogyha teszünk egy odút, vagy mondjuk, ha családi kertes házban lakunk, vannak sűrű bokrok, esetleg nem vágjuk teljesen vissza őket, hagyjuk egy picit elburjánozni, vagy úgy vágjuk az ágvillát, hogy egy ilyen villa alakú legyen, és esetleg egy potenciális fészkelőhely legyen a fekete rigónak, vagy ősszel meghagyjuk egy kicsit az avart, az se szokás meghagyni a levelet, de csak egy 2-3 négyzetméteren ott hagyjuk télire, azok alatt a pókok át tudnak telenni, a rovarok, lesz tápléka a vörösbegynek télen. A füvet is mondjuk ugyanígy nem vágjuk le 2 centire, hogy mondjuk a májusban kiégjen, hanem picit hosszabbra hagyjuk, itatjuk őket egész évben. Én azt gondolom, meg nyilván télen az etetés, ezekkel tud bárki tenni a madarakért, ezek mindenki számára elérhető dolgok, de nagyon fontosak.
Nem 100 madár odut helyezett ki az Egererdő ZRT az Eger környéki erdőkben. Tanösvények mentén óvodák és iskolák udvarán is meg lehet figyelni a madarakat. Pilisi Csenge korábban egy iskolai programra látogatott el.
Kisüveges műanyag üdítőt ki kell vágni, és akkor ezzel kényelmesen lehet feltölteni. Maga az etetőtálca viszonylag kicsi. Célszerű lenne emellé egy olyan 5 literes műanyag palacból kivágott etetőt, hogy a 5 literes palacnak 3 kis ablakot vágunk fönt, és akkor abba 2-3 napra való etetőanyag is belefér.
Jó. Ismeritek a madarakat? Szoktak ide az iskola udvarra jönni?
Igen.
És milyen madarakat láttok?
Elég sok galambot látunk itt az iskola környékén.
Én néha látok
lepkéket, meg kacsákat is. Nagyon szeretem a madarakat, és én mindent meg szoktam tenni. Meg otthon is ki szoktuk tenni a madáretetőt, hogy életben maradjanak.
És mit adtok nekik enni ilyenkor?
Legtöbbször napraforgó magot, meg szoktunk valamilyen babot, vagy ilyesmiket. És nagyon szeretik a madarak. Egy csomón oda jönnek, és még veszekednek is a kaján. Ezért rakunk ki rengeteget.
És ha most ezek az odúk fölkerülnek ide az udvarra, a fákra, fogjátok őket figyelni?
Igen.
Fogjuk.
Én fogom. Már ott is van, ahogy látom egy madáretetőt, szoktam figyelni. Festem a madáretetőt.
Ó, szép barna lesz, úgy látom, beleolvad majd a környezetben. Te már majdnem elkészültél. Sova kerül? Van helye ennek a madáretetőnek?
Még nincsen.
Meg tudjátok majd figyelni a madarakat?
Igen.
És milyen madárra számítasz?
Feréb, cinegék, ugye, kék cinke, szén cinke, tengeríc, nem találnak élelmet, és hogy ne halljanak éhen, ugye.
Horváth Márton elhozta a gyerekeket, és éppen most madáretetőt készítenek.
Ugye a legtöbben a cinkéket ismerik, a szén cinege, kék cinege, ők a leggyakoribb vendégek. Nyilván a területtől függően a házi verebek is gyakran látogatják az etetőket, de ezen kívül tucatnyi egyéb madárfaj is előkerül a kertbe. Nekünk olyan 18 madárfaj van ilyenkor rendszeresen a kertbe, az etetőn, illetve a környékén. Jönnek a fenyőpintyek északabbról már ilyenkor, az erdei pintyek az erdőből lehúzódnak az etetőkhöz. A leggyakoribb pinyféle az a zöldike nálunk az etetőn, néha citromsármány is bejön, ablakból is tucatnyi madarat így meg lehet ismerni, hogyha valaki érdeklődik.
Az, hogy a gyerekek találkoznak, tehát ők saját maguk megfigyelhetik a madarakat, közelebb is hozza a természethez őket, de hogy jobban elmélyülnek azok, amit mondjuk a tanórán tanulnak.
Természetesen a saját élmények azok maradnak meg sokkal jobban, mint amit a tanórán hall az ember, és az ilyen alkalmak, ahol ők maguk órákon keresztül készítenek egy etetőt, utána azt kirakják, akkor teljesen máshogy nézik utána a madarakat, amik jönnek.
Leggyakoribb odulakú madaraink a mezei veréb, a cinegék, a csúszka, az örvös légykapó és a harkály. A madárodók kihelyezésével főként a fiatal erdők élőhelyét fejlesztik, fészkelő helyet biztosítva az odulakú madaraknak, mondja Víg Ilona, az Egeredő ZRT kommunikációs és közjóléti vezetője.
Mindenképpen a szemléletformálás is egy cél a madárodók kihelyezési programban. Például a Szilvásváradon, a Szalajka völgybe, a Felső-Telkenybe, az Egeres völgybe és Parádfürdőn, az Irona völgybe is jól látható helyekre, magas fákra helyeztünk ki madárodukat. Egyrészt ugye, hogy a kirándulók meg tudják figyelni az ott mozgó madarakat, azért arra nem biztatunk senkit, hogy vegyék le az odukat és nézzenek bele, hiszen ez a szakszemélyzetnek lesz a feladata, de az, hogy az életükbe belepillancsunk, hogy a dalukat hallgassuk, erre tökéletes helyszínt jelent a madárodoknak a környezete.
És a madáretetők, vihetünk esetleg mi magunk is madár eledet?
A madáretetőket főként az intézményekbe, iskolák, óvodák udvarára helyeztük ki, szerint napi szintű etetést igényel a madáretetőknek a kihelyezése.
Milyen madarakat figyelhetünk meg egyébként egy-egy ilyen kirándulás során?
Az oduk környezetében ugye azokat a madarakat figyelhetjük meg, amik ott fészkelnek, tehát amik odúlakó madarak és odúba fészkelő madarak. Ezek jellemzően a cinegék, verebek, örvös légykapó, illetve hát a harkályok is, mint nagyon jól ismerte odúlakó madarunk is megtalálhatóak, de nem az odukban, hanem inkább a természetes odukban láthatók a harkályok, hiszen abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy evolúciós úton neki kifejlődött az a képességük, hogy olyan csőrük van, illetve az agyuk is olyan szerkezetű, amely a jellegzetes kopogtatással odukat tud válni a fába. Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy bőséges táplálék áll rendelkezésre a madaraknak, akár erdőben és akár városi környezetben, azért a parkok is nagyon jó lehetőséget biztosítanak. A madáretetés igazából abból fontos, hogy a szemléletét formáljuk a gyerekeknek, az állatokkal való gondoskodást is erősítsük bennük. Nagyon jól megfigyelhető például a tojásrakás, illetve a fióka nevelésnek a folyamata, hogy a fiókák is ugye csupaszon bújnak ki a tojásból, és akkor hogyan tollasodnak be, hogyan tanítja meg az anyukájuk, apukájuk őket repülni. Tehát ez nagyon szemléletes, és a gyerekeknek általában nagyon is szokott tetszeni.
Ez volt a nagyítás, amelyben a madarak és a fák fontosságáról hallhattak. A hangmester Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Ernst Taraczközi Kinga. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Chi 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 chi.